Ja, a járványkezelések magyar királyság városaiban az talán csak annyiban szorul magyarázatra, hogy én döntő részben várostörténettel is, de döntő részben várostörténettel foglalkozom, úgyhogy ebből a szempontból mindig vissza is visszakanyarodok a városokhoz. A forrásbázis szintjén pedig, ahogy azt említettem, azért a városi írásbeliség, városadminisztráció és bármi, ami a városhoz, városban megjelenő járványokhoz kapcsolódik, igen jelentős forrásanyagot termelt ki a korszakban. Egy rövid bevezetőként esetleg érdemes vázolni a város és a járványok kapcsolatát. Itt nagyjából azért közismert információkkal dolgozhatunk, úgyhogy csak vázlatosan említeném, hogy miért volt a nagy járványok közül a Pest is, hát nagyon erős idézőjelben a legsikeresebb a városokban. Itt említhetjük ugye az építkezési szokásokat, a zsúfoltság, a csatornázás hiánya, talán egy közismert információ ebben a közösségben. Most a csatornázáshoz azért hozzá kell tenni, hogy általában voltak árkok a városi utcákon, amelyekben megpróbálták levezetni ugye az odaömlő szennyvizet, szemetet, mi egymást. Csak ugye az volt az alapvető probléma, hogy ez nem terjedt ki a teljes, általában a teljes város, a város teljes területére, tehát nem alkotott egy hatékony hálózatot, és a következő probléma az volt a kezdetleges csatornákkal, hogy nem kötötték be ugye a magánházakat. Ilyen módon ténylegesen nem beszélhetünk egy tényleges hálózatról, a csatornahálózatról. Ha már a magánházaknál tartunk, ugye azt érdemes megjegyezni, hogy megint csak az építkezési sajátosságokból eredően, ugye a magánházakban egészen szűk volt a magánszférának a kialakítása, a magánszféra lehetőséget, miközben a magánszférának a járványhoz. Hát leginkább az itt Emőke, hogy említette, hogy a szeparáció volt az egyetlen hatékony lehetőség, és ugye a helységek szűkössége miatt nagyon nehezen lehetett megoldani azt, hogy mondjuk egy családon belül, egy lakóházon belül a betegeket elkülönítsék, amíg egészségesektől. Beszélhetünk itt ugye az építkezésnek a kövezés hiányáról is, ez is azért áttételesen, jelentős mértékben hozzájárult ugye a higiéniai viszonyok romlásához. Egyetlen szemléltetés példaként ugye a korszak második felétől már Pozsonyt tekinthetjük ugye a Magyar Királyság közigazgatási és politikai központjának. Mindentől függetlenül Pozsonyban 1552-től kezdenek el nagyobb számú utcát lekövezni, és ez tulajdonképpen nem fejeződnek be a munkálatok a század végéig. Ugye itt a városi állattartás is hozzájárult a járvány gyors terjedéséhez, tehát a városi kultúra fényes szinterei helyett nagyon sokszor ugye esőzések, elsős időszakokban egyfajta ilyen sártengert, vagy ha akár tetszik, egyfajta ilyen derítőszerű környezetet képzelhetünk el. Még nagyon gyorsan vissza lehet térni a magánházakhoz. Ugye a szemétürítés, az ürülék ürítése nagyon sokszor úgy működött, hogy ástak egy kertbe, a kertben, ha volt kertjük, hogy ástak egy nagy gödröt és oda helyezték el ezeket a nem túl kellemes anyagokat. Az egyoldalú táplálkozásra most nem térnék ki, talán ez egy kis közismert információ. Ha már megvoltak, vagy elbeszéltem ugye a negatív tényezőkről, akkor esetleg térjünk át a pozitív lehetőségekre. Na most a modernkori talán racionális gondolkodásunkban ilyenkor mindig az merül fel, hogy oké, mi a helyzet az egészségügyi személyzettel. Hát rögtön azt vethetjük fel, hogy nem nagyon beszéltünk klasszikus értelemben egészségügyi személyzetről, mivel nincs egészségügyi rendszer. Inkább úgy finomíthatnánk ezt, hogy gyógyítással és egészségmegőrzéssel foglalkozó személyek azért előfordultak a városban. Megint csak a racionális gondolkodásunk alapján mindig az orvosok merülnek fel első körben. Hát a források alapján azt mondható, hogy a jelentősebb városokban is, legalábbis még a 16. század első két harmadában azt mondhatjuk, hogy egy, esetleg két orvos lelhető fel. Ugye ismert az, hogy Magyarországon nincs elméletileg orvosképzés, és hát nagyon gyakran előfordult az, hogy az orvos hiány miatt a városok arra kényszerültek, hogy több város egyszer alkalmazott egy orvost. Az alsó magyarországi bányavárosok például egészen az 1590-es évekig közösen fogadtak fel doktorokat. Egyébként a városok lakossága nagyobb részt sokkal szívesebben fordult gyógyszerészekhez, bábákhoz, egyéb más személyekhez, úgyhogy második körben ugye a gyógyszerészek merülnek fel, mint ide tartozó csoport. Azt kell itt is megjegyezni, hogy hasonlóan egyébként az orvosokhoz, a gyógyszerészek is nagyon sok minden mással még foglalkoztak, tulajdonképpen a drogéria árusokkal azonosíthatnánk, mert drogériós cikkek árusítójával azonosíthatnánk őket, viszont a járvány idején azért kulcsszerepbe kerülnek, mivel az általuk, általában általuk készített különböző medikamentumokat csak tőlük lehetett megvásárolni. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy használtak ezek a gyógyszerek. De mutatok egy példát forrás szintjén, a korszakból három pozsonyi gyógyszerésznek a végrendelete ismert. Az egyik ez a Derék Leopold Zájlen-Svánc volt, aki nagyon szépen leírja a végrendeletében különböző desztilláló eszközöket, hagy az egyik kollégájára, egy bécsi kollégájára egyébként, de az is szerepel, hogy Aurum Vitae nevű nagyon jól hangzó, jól menedzselhető elixírt gyártott, és még az is megvan, hogy emellett viszont nagyon büszkén leírja, hogy négy aranytallért elő tudott állítani egy alkimista könyv segítségével. És ezt ott tárolta az eszközök között, mint nagyon fontos erekét, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy a gyógyítás mellett ő azért inkább alkimiával foglalatoskodott. Nem tudjuk, hogy a gyógyító tevékenysége hasonlóan sikeres volt, mint az alkimista tevékenysége. Kicsit visszaléphetünk még ezekre az ábrázolásokra. Ugye klasszikusan, hogyha mondjuk százalékosan akarnánk valahogy felmérni, ha lenne erre adat, akkor azt mondhatnánk, hogy klasszikusan inkább a borbiok és a fürdősök végezték a legfontosabb egészségmegőrző tevékenységet. Említettem a lakóházak sajátosságait. Ennek a sajátosságnak van egy olyan következménye, hogy a személyes higiénia, a tisztálkodás nem a lakóházakban zajlik, hanem fürdőkben járnak a polgárok, hogyha nagyjából ki akarjuk számolni, akkor egy heti, kétheti rendszerességgel. Megvan az is egyébként, hogy a fürdőknek egy ilyen, hogy mondjam, sajátos közönsége volt, ugye az szerint, hogy középréteg, felsőréteg állt az egyes fürdőbe, ezek időnként elkülönültek egymástól. A fürdőben masszást is kérhettek a vendégek, és hát ugye ott a derékfürdősök nem csak ilyen egészségmegőrző tevékenységgel foglalkoztak, hanem tulajdonképpen vendéglátással is. Na most innentől viszont, hogy ezek csapdahelyzetté válnak ezek a szinterek a járvány idején, ott ettek, ittak az emberek közösen, koedukáltan. Nem véletlen az, hogy a városi karantén intézkedések, amikről majd fogok beszélni még, ugye első között zárják be a fürdőket és a csapszékeket. Na most az egészségmegőrző és gyógyítással foglalkozó személyek között van egyfajta kakukktojás, itt az alsó, vagy jobb, bocsánat, jobb alsó képen. Hát ugye a lefejezés az nem egy tipikus egészségmegőrző tevékenység, viszont tényleg hozzátehetjük azt ezekhez a csoportokhoz, hogy a hóhérnak és a segédtényének is volt gyógyító szerepe. Miért beszéltünk erről? Ugye arról van szó, hogy a hóhér által megkínzott személyek, amennyiben túlélték a vallatást, hát utána rendbe kellett hozni ezeket a személyeket, és a hóhérnak a lenézett munkája miatt, hogy a doktor gyógyszerész bába nem nyújt hozzá ezekhez az emberekhez, úgyhogy a hóhér volt kénytelen kigyógyítani azt, akit előzőleg csontját törte, ki tudja, mit csinált vele. És van arra forrásunk, hogy a század utolsó, azt mondja, 80-as évekből a hóhérok, városi hóhérok kérvényezik a kamaránál, hogy most már végezzenek egyébként, vagy hadd végezhessenek más gyógyító tevékenységet is, mert értenek hozzá gyakorlati szakemberként. Összefoglalva, hogyha tényleg mindenkit beleveszünk, a orvostól, a borbélyokon keresztül a hóhérig és a segédéig, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy például a korabeli Pozsonyban egy ilyen 15-20 személyt lehet kimutatni, akik ilyen tevékenységgel foglalkoznak, ezt lefordítva statisztikailag azt mondhatjuk, hogy nagyjából 3-4 fő per 1000 lakossal számolhatunk. Na most nem itt van az alapvető probléma, hogy itt alacsony ez a létszám, hanem igazából azt mondhatjuk, ahogy azt már Emőke is kifejtette, hogy amikor betör a járvány, akkor ugye nincs rá gyógymód. Hozzáteszem, mai napig ugye nincs vakcina a pestis ellen. Tehát igazából nem ezek a személyek felelősek, nem ezek a tevékenység felelősek elsődlegesen azért, hogy sikerül megfékezni, lassítani a járvány terjedését, hanem tulajdonképpen, bocsánat, azt mondhatjuk, hogy valójában ezek a kérdések inkább városrendészeti kérdések és társadalmi kérdések. Miért? Azért, mert a szeparáció, a direkt kontaktusoknak a megakadályozása csak és kizárólag a karantén intézkedések által mehet végbe, és ez ugye nyilván azt veti fel, hogy a városvezetés tud-e megfelelő hatékony intézkedésbe vezetni, és még fontosabb, hogy időben be tudja elvezetni ezeket az intézkedéseket, és miért társadalmi kérdés, természetesen felmerül az is, hogy mennyiben tartja be a közösség ezeket a rendeleteket. Nagyon gyorsan hozzá kell tenni, hogy nem elvitatva azért az orvosok jelentőségét, hiszen nagyon sok esetben látjuk azt, hogy egy már tapasztalt, vagy hát jobban gondolkodó orvos javasolja nagyon sokszor, például a nagyszerben, hogy a városvezetésnek, hogy ilyen és ilyen intézkedéseket kell bevezetni. Tehát ott van a szerepük, csak mégis ugye a városrendészeti kérdés az előtérbe torul a gyógyítással szemben. Még ez azt is hozzá lehet tenni, hogy akárhány gyógyszerésztél és orvossal számoltunk, nagyon sok esetben ők a járvány első hullámában, hát idézőben, bocsánat, kiesnek a sorból, hiszen direkt kontaktusban vannak a betegekkel. Itt az egyik jellemző adat, köszönöm Áronnak a pontosítást, tényleg beszéltünk róla, hogy 1577-ben Pozsonyban egyszerre hal meg az Edabudius és a Purki, ugye a Georg Purki a városnak a két orvosa. A 90-es évből felmaradt olyan forrás, hogy akkor is két orvos van Pozsonyban, de az egyik az megbetegszik az első napokban, Pestisben, a másik pedig hát egyébként emberileg éltető okok miatt nem szívesen kezelte, nem ment be a betegeket közelébe, nem ment ezekbe a házadba. Utolsó, hát szélsőséges példa előfordult az is, amikor a járvány közeledtének a hírére 1577-ben Nagyszombatban az orvos az első között menekült át Morvaországot, el tudta, hogy a csapatot és köszönte szépen, nem kívánta folytatni a tevékenységet. Ha már a városnál és a városrendészeti kérdéseknél voltunk, ez tényleg csak egy ízelítő abból, hogy a tanulmányban milyen forrásokat tervezek majd beemelni. Az biztos most már látszik, hogy Pozsony, Kassa és Nagyszeben ennek rendkívül jó használható forrásai vannak. Remélhetőleg a század fordulóról, ugye az 1599-1603-as nagy erdélyi pestis hullámról lesznek még Brassóban is források. Ez még tényleg a közeljövőnek a kérdése. Emőke ugye említette, hogy ha már megint visszacsatlakozunk az előadáshoz, hogy nagyon nehéz azért pontosan meghatároznunk, hogy hány pestis járványt lehet kimutatni. Megpróbáltam ezeket így összegezni az eddig rendelkezésre álló adatok alapján, na most ez az ábrához hozzátartozik az, hogy ez az alsó küszöb. Ez az, amiről eddig tudunk, valószínűleg ezek a számok magasabbak. De mindazáltal azért azt lehet látni, hogy 1990-től a 17. század első éveig az évtizedek nagy részében azt tapasztaljuk, hogy több olyan év volt, amikor itt van valahol a Magyar Királyság és később az eddig fejlesztési területén a Pest is. Sőt, ugye vannak olyan évek, főleg a századnak a második fele, amikor igazából kivételesnek tekintetjük azokat az éveket, amikor nem bukkan fel valahol a Pest is. Na most a források ugye további feltárása még valószínűleg azt is, hát legalábbis úgy gondolom, hogy azt prognosztizálja, hogy egyre több ilyen évet kell majd beilleszteni. Egyébként beszélt arról, amikor megint, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön, nehéz kimutatni, de azt lehet látni a közép-európai adatokból, hogy egyszerűen igazából nem tűnik el mondjuk egy közép-európai szinten. Tehát Velencétől, Stájerországon keresztül, Lengyelországig azt látjuk, hogy folyamatosan itt van, és igazából majd, hogy nem csak azt érezzük, hogy mintha csak keringen egy közép-európában, de folyamatosan sajnos dolgoznunk kell vele. Kettőt emelnék ki ezekből a nagyobb hullámokból. Ez az 1562-es egy érdekes forrást termelt, ez az 1562-es nagy járvány. Bécset is nagyon erősen meggyűri ez a járvány, és ekkor születik meg Ferdinándnak az infekciós ordungja, amit ugye pestis rendeletként szoktunk fordítani, Ordo Pestis meg is jelenik a forrásban a szövegként. Nagyon érdekes lesz, legalábbis remélem érdekes az összevetni azt, mondjuk, hogy ebben az infekciós ordunkban foglaltak, mennyiben csengenek össze az egyes városi intézkedésekkel. Beszéltünk arról is már, legalábbis többször volt szó róla, hogy nehéz felmérni ugye az áldozatokat. Van egy adat, ami azért elég jellemző, 1576-ban Kassán 660 halottat követel a járvány. Na most ezt úgy kell értelmezni, hogy ez nem egy az egész évre vonatkozik, hanem szeptembertől decemberig mindössze 4 hónap alatt óriási veszteség, hogyha a becsült lakosság számra számolunk, és nem veszük azt lehetőségét, hogy nagyon sokan már eddigre elmenekülnek a városból, akkor azt lehet mondani, hogy egy minimum egy 12-15%-os pusztítást ér el ekkor az epidémia. A következő nagy hullámban, ugye ott lehet látni, hogy a 80-as években is több évben itt van a Pest is, egy Sopron megyei forrásból lehet idézni az apokaliptikus képet. Nem csak mi úgy, mint Sopron vármegye szüntünk meg, hanem mind az egész Magyarországban valahol Pest is vagyon, mindenütt megszűnt az törvény. És 1599-1600-ban az iszonyú nagy dög halál, nagy dög vész jelenik meg, így apostrofálják Erdély területein. Eltűnt az órám, úgyhogy nem tudom, hogy hol tartok, bocsánat, időben. Néhány olyan fontos forrást azért érdemes lenne még megemlíteni, mivel a később évben meg lehet dolgozni. A két Szebeni traktátus azért érdekes többek között, a Zátmannak a De Preservatione e Pestilentia című műve, ugye az első Magyar Királyság területén megjelent első orvosi traktátusként tartjuk számon, a másik pedig ugye a Pauschnernek a Eine kleine Unterrichtung, wie man sich halten soll in der Zeit der ungünstigen Pestilenz címen nyomtatásban megjelent műve azért jelentős, mert az elsőt, az Zátmannak a munkáját, az csak a 17. század elején adják ki nyomtatásban, tehát tulajdonképpen a második az, ami nyomtatásban először megjelent. Nagy Szebennek egyébként a forrásbázisa sok tekintetben, hát azt mondták, hogy szerencsére kuriózumnak tekinthető, hiszen itt tudunk a század elejéről, patika leltárakról, ispotály leltárról és egyéb más olyan forrásról, ami esetleg hozzájárulhat majd az egész jelenségnek a részletesebb feltárásához. Végezetül tulajdonképpen csak érdekességként dobnék fel néhány ellenszert. Ugye itt már többször szó volt arról is, hogy nincs rá megfelelő ellenszer, nem mindenki gondolta így. Ugye ott van az előadás címében szereplő Zafír és a ketté vágott tyúk. Egy kedves barátom rögtön megkérdezte, amikor elküldtem neki ezt üzenetbe, jó, de hogy vágjuk ketté a tyúkot, mert nem mindegy. Ez volt az egyetlen probléma, mert a Zafír az nem nagyon vészes. Na most, hogyha nincs valakinél Zafír, semmi gondos, maradt is alkalmas volt ugye a fertőzés megfékezésére. Ugye a Giovanni Giacopo Mannaro talán onnan lehet ismeres, hogy Ulászlónak volt egy rövid ideig ugye az udvari orvosa, de egy kicsit a viccet félretéve, hogy azt látjuk, hogy például a pápai Párizsnak a Pax Corporisában is rendkívüli ambivalencia fedezhető fel. Ugye Isten büntetésének tartja a járványt, és hát a számunkra talán már megmosolyogni való fenyőmagos füstölést tartja ugye, hatásos ellenszernek, mindemellett viszont olyanra is felhívja a figyelmet, hogy tisztán kellene tartani a környezetünket, főleg mondjuk a kutakat. Tehát ugye itt még nem az empirista orvostudomány időszakában vagyunk, de érezhető azt, hogy próbálják ugye mégiscsak tapasztalati úton megtalálni a különböző ellenszereket. Bocsánat. És ennek az egyik érdekes momentum, amikor különböző olajokkal, illóanyagokkal, ugye ilyen kendőket javasol, azt javasolják, hogy ilyen kendőket mártsanak ilyen illóolajokba, anyagokba, és azt tegyék az arcuk elé. Na most hát azért nagyjából tudjuk, hogy a nyers borital, a fűszeres bor és stb. Önmagában nem hatásos, bár nagyon kellemes dolog, de nem hatásos a fertőzés ellen. Tényleg nagyon szép dolog nézet és fokhagymát összekeverni, ezt mi is azt hiszem, hogy alkalmazzuk nap, mint nap. Viszont ugye nem ezek az anyagok az érdekesek, hanem azt, hogy onnantól, hogy kendőt használnak, a cseppfertőzést legalábbis ugye kivédik. Hát a patkányvédő bolhának a porokozóját viszont nem. Én akkor itt be is fejezném, köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget még egyszer.